hüvelyéből billogtak volna is a napfényben, ha lett volna napfény. Azaz lett volna napfény, ha a napot átereszti a köd, de víz azt nem eresztette át. Azért aztán olyan semmilyen idő volt, se borús, se derűs, de mégis inkább borús és szomorú. A mezők már el voltak pusztulva, sehol semmi, csak a csupasz rögök és az otthagyott rothadó mák szárak. Az erdők nem zúgtak, csak vetkeződtek. A druszt patak nem csevegett, csak morgott. A levegőben barjak kóvályogtak és károgtak. Néhol egy egész nagy csapatot vert fel az elől lovagló görgei. Előre röpültek, vagy a feje fölött, aztán megint leszálltak a földre. A városhoz közeledve, nagyon előre lévén görgei kissé visszatartotta a hollót, hollónak hívták az ajándékparipát. Görgei Gyuri érte utól a leghamarabb. Most értem már, mondta az Alispán vidáman a rozáli levelét, melyet a múlt napokban írt, hogy valamit közölni szeretne velem, ami jövendőjére fontos, hát ez az. Ilyen levelet írt Rozáli, csodálkozott Görgei. Kvendel hozta. Előbb nem értettem, most már világos. Gyuri elkomolyodott. De most már én nem értem, mondá zavartan. Hogy? Mert eddig még én nem szóltam Rozálinak semmit. Micsoda? Hát nem vagytok megegyezve? Ő vele nem? Hát hisz őt akarod elvenni, kacagott Görgei jó ízűen. Tudom, hogy szeret. No, ha tudod, akkor ő bizonyosan még jobban tudja, hogy szereted, mert rátermettebb az esze. És megint csak kacagott nagyokat a bohó ifjúság apró cseprő bajain. Ez alatt többen utolérték. Zanati Mihály, kinek pompás, vágott farkú lova volt, anglius fajta, Acél Kristóf, Zalai Ferenc. Fölfelé kapaszkodó emberek voltak, szerettek a vicce ispán kedvében járni. Jó kedved van, nagyságos uram, mondta az egyik. Boldog vagyok, felelte Görge, és tele tüdővel szívta a különben mi az más nedves levegőt. Olyan szép a világ, gyerekek! Minden olyan vidámnak látszott neki, még a barjuk is milyen kedvesek, és milyen szép feketék. Acél Kristóf is sietett kellemeztetni magát. Jó időben legyen mondva, olyan egészségesnek és fiatalnak látszol, hála Istennek, mintha nem is te adtál volna lányt, hanem mintha te kaptál volna. Az Alispán elmosolyodott, hiszen úgy is van az valahogy, csak hogy ti sohasem fogjátok megtudni. Ilyen beszélgetések között értek a város felső kapujához. Ebben alig lehetett látni, csak a kémények lefelé verődő füstjéből lehetett a város közelségét megszagolni. Az előlovagló Bencsik azonban már a kaput is látta. A kapu be van zárva, jelenti. Kürtölj, parancsolá Görgei. A kürtszóra megszólalt belülről egy reszelős hang. Ki az? Görgei Pál, Szepes vármegye alispánya és a megyei urak, felelte Bencsik. Mindjárt. Türelmetlenül ficánkol ágaskodik a holló, megveregette Görgei a tomporát, simogatja a szőrét, ez alatt, mintha bíztatná, hiszen nyitják már, lovacskám. Amint, hogy igaz is, a szokott robalja csörömpöléssel ereszkedik le a felvonóhíd, és csikorogva tárul fel a kapu. Előre ugratott most Görgei, és amint elléptetve a dobogón átment a kapun is, annak a vastag bolt hajtásából váratlan hirtelen lezuhant a vasrostézacs, elzárta a bejárást. A megrettent ló fölágaskodott, Görgei megingott nyergében, miközben fejéről lefordult a kócsak tollas kalpag, s amint utána kapva kissé hátrahajlott, akkor látta, mi történt. Egy szempillan rebbenésig tartott az egész, nem tovább. Látta az eltorzult arcokat, fenyegető öklöket kívül. Hallotta a kiáltásokat, a tehetetlendű ordításait, árulás, gazság, aztán azt is látta, miképp rohannak hozzá bivajbőrös polgári őrök, hatan is megfogják a ló zabláját, egy bivajbőrös beleszúr láncsájával a ló hasába, a ló fájdalmasan fölnyerít, és újra fölágaskodik a halálos sebbel. Görgei nem veszti el lelkét, kirántja fringiáját, és egy bivajbőr kabátos alaknak, aki a lábához kap, hogy lerántsa, egy rettentő sújintással lenyisszantja a kezét. Most már 20-an is rávetik magukat. Lerántják a lóról nyers vadsággal, lihegő bosszú vágyjal. Hát végre a kezünkbe kerültél, jó madár. Ezt mind látják odakünn a hívei, rokonai, barátai, és nem tehetnek semmit. Egy ujjal sem szabad érinteni, mennydörgi egy parancsoló hang. Gutfinger Kristófi a villikuszé. Nagy morgás elégedetlenség támad erre. Hát miért kíméljük, hiszen a mi bíránkat ölte meg? Hát a mi pecsenyénk, ő kiáltja a vérszomjas mészáros, Hornbost Márton. Azért, mert az úr mindig úr marad, felelte a villikusz, és látván, hogy visszatetszést fakaszt a szava, pajkos szemhunyorítással hozzátette. No meg azért, hogy egy darabban kerülhessen a nemzetes tanács elé. Hozzátok a városházára, hamar-hamar! Vigasztalan volt a helyzet. Az egész piac, amennyire a ködben ki lehetett venni, tele volt bivajbőrösökkel és városi hajdúval. A beszögellő utcák torkolatánál, melyek az alsó kaputól ide vezethettek volna, ágyuk álltak sürgőforgó tűzmesterekkel. Szó sem lehet itt valami gyors megszabadulásról, ha még annyi vidéki nemes gyűlik is össze. Megadta hát magát sorsának, egyenesen lépkedett és bátran az őt kísérő hajduk között. Egy szót se szólt útközben az ügy érdemére, hiszen csak nem tárgyalhat hajdukkal. Mindössze a kalpagját tette szóvá. Keressétek meg a süvegemet, szólt, félig megvetőn, félig parancsolón. Inkább adok 50 forintot a boglár fejében, amiben így károsodnátok. A villikusz bólintott a fejével. Erre egy pohánka, mondá az egyik hajdúnak, keresd meg a tekintetes úr fövegét, ha a föld alól is. Bent a városházán, mikor a teremőr széttárta az ajtókat, és a villikusz bevezette Görgeit, templomi csönd támadt. Mindenki a belépő nagy urat nézte. A tanács hosszú zöld asztalnál teljes számmal ült, csak kripéi hiányzott. Az mindig hasfájást kap, valahányszor valami fontos dologban kell dönteni. Az asztal főn a fiatal bíró foglalt helyet. Sápadtan, hullámos szőke aja kuszán omlott a vállára, észrevenni, hogy nem látott ma fésüt, csak a szemében csillogott diadalérzet. Előtte néhány teleírt papíros hevert a zöld posztón. Odább majdnem a középen az üvegszekrény állt a Kramler Károly bebalzsamozott kezével. Az most itt a legelevenebb kéz, az fog most mindjárt sújtani, annak a napja van ma. A fiatal bíró most megszólalt, csengett a hangja, mint egy lélekharang. Kegyelmede, Nemes Görgői és Toporci Görgei Pál, Szepes vármegye, vicekómesze. Én vagyok, felelte Görgei Tompán. Kegyelmed lőtte meg a lőcsei bírót, nemzetes Kramler Károly uramat, kinek holt keze, mint korpusz deliktit vagyon? Ezzel utána nyúlt a kis filigrán szekrénynek, és üveges felületét kifelé fordítva felmutatta a vádlott előtt. Én lőttem rá, felelte kurtán a vádlott, anélkül, hogy oda nézne. Van-e, amit felhozhat védelmére? Van. Hát hozza fel. Görgei haragosat rántott az előre csúszott mentéjén. Kegyelmetekhez semmi közöm. Kegyelmetek nekem semmi se. Illetékes bíráim előtt, ha lesznek, előadom majdan védelmemet. Az nem áll, szólt a bíró. Lőcseváros tanácsa illetékes bírája most kegyelmetnek. Keresse csak ki, Maux Donát uram. A 60. paragrafus. Maux Donát előtt egy vaskos könyv hevert, viola színbőrbe kötve zománcozott ezüst szögletekkel. minden szöglet közepén mogyoró nagyságú smaragddal. Ez volt a Cipszer Vilkür lőcsének drága kincse. Ebbe voltak beírva a törvények és 100 kiváltságok. Max Donát ujjai idegesen forgatták a lapokat, de minthogy ki volt adva a rendelet, hogy mindent gyorsan kell csinálni, Cito Citissime éppen a nagy igyekezet miatt ügyetlenkedett. Kutya kutyárum, nem találom, dohogta a jó úr röstelkedve, na végre megvan. Olvassa fel hangosan, parancsolá a bíró. Felálljak? Nem, ülve is olvashatja. Max uram tehát szippantott egy kis burnótot, és fölolvasta a 60. cikkeit. Görgei a sok tűzű opál gyűrűjét forgatta az ujján, azzal játszott a felolvasás alatt. Fabricius konyha németséggel ismételte az ószász nyelvjárásban írt paragrafust. Ha embereink valamelyike megsebesítetnék nemes úrtól vagy jobbágyától, városban, mezővárosban vagy falun, keresse jogos igazságát azon határ uránál, ahol vele a baj történt. Így szól a Cipszer Vilkür. Annak a határnak, ahol Kramler bíró megöletett, lőcse város az ura. Ez csak világos. Én protestálok ellene. Vállat vont erre a bíró, és odaintvén a villikuszt utasíták, kísérjék a vádlottat a szomszéd szobába. Majd értük küldenek, ha kell. Mindössze egy negyed óráig tartott a tanácskozás, vagy tán addig se. A villikusz, aki visszajött volt és jogot tartott jelen lenni a tanácskozásokon, most meg arra utasítatott, hogy vezettesse vissza a vádlottat. Kinyitotta hát az ajtót és beszólt. Görgei pár uram, tessék belépni! A villikusz hangja feltűnően reszketett. Lépjen közelebb, mondta a bíró, átszellemült arccal minő a holdkórosé. Görgei előre ment majdnem egészen a zöld asztalhoz. Eddig folyton ülve beszélt a bíró, most fölemelkedett, kezébe vette az egyik papírost, és ünnepélyes hangon inkább mondta, mint olvasta. Istennek s a királyoknak nevében, kik lőcseváros privilégiumait szentesíték. Megnyikorogtak a székek, megsóogtak a szenátori rokkok, mert most egyszerre fölálltak mindnyájon, mikor az Isten beszél és a régi magyar királyok. Lőcseváros tanácsa, folytatta a bíró, mint egy megittasodva saját szavaitól s a nevek mögött rejlő hatalmi érzésektől. Néha Istenben boldogult Kramler Károly lőcsei bíró ügyében a következőket ítélte. Nemes Görgői és Toporci Görgei Pál Szepes vármegye alispánjának kinevezett bírót Lőcseváros határában szándékosan meglőtte, feje vétessék. Hozatott pedig ezen ítélet 8 szavazattal 2 ellen. Görgei a fejéhez kapott, ezt nem gondolta volna. Tudjátok-e, hogy ez gyilkosság? Kérdé szemeinek sötét villámlásával, mintha ő volna itt a vádoló. Szemet szemért, morogta Gosznovicer. Egyszer s mind rendeli a tanács, folytatá Fabricius, kiben egyre jobban nőtt a gyűlölet és az elégtétel pokoli szomja, minél közelebb érezte a kielégítést, hogy ez az ítélet azonnal végrehajtassék. Be kell szólítani a hóhért. Ez megtörte Görgeit. A halál ítélet még nem rettenté meg annyira, még remény lett. Bejön délig a nemesség, és csinál valamit, vagy talán Gyuri elnyargal Kolbachig, ahol Kurusz csapat táboroz, betör vele lőcsére, de hogy mindjárt lenyakazzák, ez kétségbejtő. Halálos izzadság verte ki halántékát, ajkai remegtek, mikor előadta kérését, hogy legalább még ma hagyják élni, hogy a lányától elbúcsúzzék. A szenátorok összenéztek. Az öreg Mosztel megsajnálta, szót emelt érte. Talán lehetne, bíró uram, nem mondár idegen. Ami határozatot a tanács egyszer kimondott, az többé vissza nem veheti. A villikusztát kiment a hóhérért, aki a folyosón lebzselt. Himlőhelyes, erős, zömök, gömbölyű fejű ember volt, csendes jámborság rít le az arcáról. Inkább lehetett volna gondolni búcsúkon előénekesnek, mint hóhérnak. Lesz valami, kérdék közömbösen a villikusztól, és ásított közben, minthogy ma korán kelt. Ugyancsak ott settenkedett már pohánka is a megtalált kalpaggal. Hej, hej, vakart a fejét a villikusz mélabúsan, amint átvette, mindjárt nem lesz már ezt mire tenni. Ebből aztán értett a hóhér is, kit maga után intett a terembe. Fleckmester, szólt a bíró a belépőhöz, vegye át Kenda vádlottat, és végezzen bele az ítélethez képest. Isten legyen lelkének irgalmas. Ez utolsó szavak alatt oly gyorsan, szinte észrevétlen füstölgött el a tanács szokás szerint más terembe, hogy az elhurcolási jelenet érzékeny részeitől meneküljön. Onnan vonult ki aztán néhány perc múlva az erkélyre. Éppen a kellő időben, hogy meglássa fejedelmi kegyetlenséggel, amint az éjjel titokban összeácsolt vérpadon, a bivajbőr kabátos burgerek vivált kiáltásától kísérve, lenyesi villanó pallosával Fleckmester a görgei pál fejét, a legjobb fejet ebben a vármegyében. Mikor a fej elvált törzsétől, Fleckmester lehajolt érte, fölemelte magasra. Azt mondja, oly súlyos volt, mintha vasból lenne. Körülhordozta az emelvényen, miközben harsányan kiáltá, úgy, hogy még a közeli utcákban is meg lehetett hallani. Így járnak mindazok, akik lőcsével szembeszállnak. Erre megint éjjeneztek a bivajosok, amint hogy jobbadán csak azok voltak jelen, mert a piacot elzárták még éjjel a többi lakosságtól. Idegen is itt csak olyan fordult meg, aki még tegnap jött a gyűlésre, vagy másokból s véletlenül a piaci házakban szállt meg. Az a kevés idegen megindulva nézte végig a szörnyű drámát. Az okosabbak mondogatták, vakmerő, istentelen dolog ez, lesz még ebből sok sírás, egyebütt is. Csak egy jó vidéki alak volt teljesen megelégedve, és váltig hadart a gyerekei közt állva, kik közül az egyik leányka igen csinos volt, és egy kisfiú igen pajkos, mert folytonosan belefújdogált egy falovacska farkába, amit egy síp helyettesített. Látod, Magdalenka, látod, amit én mindig mondok, hogy roppant szeret engem az Isten. Most is micsoda dolgot látunk. Százakat fizetne más ember az ilyenért. Már maga egy nyakazás is valami, de hát még mikor egy vice is pánt nyakaznak, ilyet talán még a király se lát. Ne fütyülj, te kis Gyurgyik, mondtam már, hogy ne fütyülj, mert még azt hiszik, hogy én fütyülök az éjjelzők ellen, és engem vernek meg. Az utcákat most már megnyitották. Az alsó kapuhoz került kíséret beérkezett, de már késő, mindennek vége, vége. Az első Kvendel volt, aki feldúlt arccal felrohant a városházára. Fölszakítva az ajtókat berontott az erkélyre nyíló terembe, ahol a tanács időzött, s ami a világon mocsok csak van, azt tele szájjal szórta rájuk. Már éppen ki akarták dobatni, mikor elkezdett hangosan sírni a legkedvesebb barátja elvesztén, ami megenyhíti őket. Különben is tele voltak dicsőséggel. Az erkély alatt a bivajosok az erős vár nekünk az Isten Zsoltárt kezdték énekelni, s ahányszor a bíró arcát meglátták az ablaknál, lelkes ordításban törtek ki. Mit bánta hát a tanács, és kivált a bíró, hogy egy vén ember ott pityerek, hisz ők egy nagy dolgot írtak be ma a város történetébe. A vén ember pedig csak pityergett. Gyilkosok vagytok, gonoszok vagytok, meg fog az Isten büntetni. Keresztényeknek tartjátok magatokat, de nincs bennetek mákszemnyi könyörület. Azt hallom, csak arra kért az a szegény úr, hogy legalább a lánykájától hagyjátok elbúcsúzni, és még azt se tettétek meg, pogányok. Ó, Istenem, Istenem, mit fog most az a lányka csinálni? Pedig milyen szép, csoda szép, és milyen jó, hiszen te ismered, Fabricius? Nem ismerem, jegyezte meg a bíró hanyagul odavetve. Ej, dehogy nem, csak hogy álnevet visel, Otrokócsi Rozália. A szenátorok ijetten ugráltak fel. Fabricius halott halványan zuhant a földre. Mi baja az Istenért? Maux Donát uram az ajtóhoz rohant, s kikiáltott a szolgáknak. Hamar, hamar vizet! Bíró uram elájult. Vége.